Jó estét kívánok az Inforádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A választásig hátralévő időre egy sorozatot indítottunk, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait a napi ügyek mellett külpolitikai és gazdasági elképzeléseikről is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Ma a gazdaság lesz napirenden. Varjú László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje és képviselője van itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm, jó estét kívánok. Jó estét kívánok.
Hol látnak kitörési pontokat a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéből?
A magyar gazdaság elég nagy bajban van. Egyrésztről van egy általános a világban történő változáshoz való alkalmazkodási kényszer. Ezt az Orbán kormány nem tudta megoldani, és ennek következményeként a növekedési válságba került Magyarország. És ez most már évek óta így van, és éppen ezért azoknak a következő időszak fontos döntéseinek, az embereket segítő, őket támogató lehetőségeket kell nem tud élni Magyarország. A gazdaságpolitika eredménye, hogy gyenge a termelékenység, torz a gazdasági szerkezet, ami kialakult, és ezen biztos, hogy változtatnia kell a következő kormánynak.
De melyik átalakuláshoz volna érdemes először valahogy viszonyulni a Magyarországnak? Volt egy a Covid idején, amikor mindenki, minden megállt. Aztán jöttek a háborúk, annak is van egy gazdaságátalakító hatása. Most meg megint újabb háborúk vannak, annak is van egy gazdaságátalakító hatása. Mindenhez egy lépésben lehet alkalmazkodni?
Nem valószínű, hogy lehet alkalmazkodni, különösen akkor, hogyha önmagában ezeken az említetteken kívül ott van egy olyan technológiai változás, ami kiszámíthatatlan, és nagyon nehezen lehet megmondani, hogy milyen következményekkel jár, de egészen biztos, hogy foglalkozni kell vele. Vagy bele kell értenem azt a demográfiai változást, ami nem csak Magyarországot, illetve magyarországi helyzetet, azt értjük, az idősödő társadalmat, sőt egész Európára terjesszük ezt ki. De hogyha hazajövünk és kizárólag a magyar feltételeket és lehetőségeket nézzük végig, akkor azt gondolom, hogy az első döntés, amit meg kell hozni, hogy vissza kell jönni Magyarországnak Európába. Európa barát politikát kell folytatni, itt nem az ellenfeleink vannak, akiket ki kell beszélni az ellenségeinknek, és elárulni őket, hanem kifejezetten arra van szükség, hogy az európai piac részeseként annak lehetőségeit kihasználhassák azok a vállalkozások, akik itt élnek, akik itt dolgoznak, és ennek előnyeit tudják élvezni.
Mi az, ami az alkalmazkodásból egy kormányzati, magyarán politikai hatáskör? Az európai piacok gyengélkednek, nem nagyon akarnak fogyasztani. Ez nem úgy tűnik, mintha politikai hatáskör volna, mert ha az volna, mert a kormányok megoldották volna. De nem oldották meg. Ha ők nem fogyasztanak, a mi termékeink se kellenek.
De ugye ott mégis növekedés van. Ez az egyik része a történetnek.
Gyengécske.
És de hozzáteszük, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt Magyarország nem élt azzal a lehetőséggel, hogy az Európai Uniós források adta növekedési lehetőséggel tudjon élni, az kimaradt ebből az elmúlt évekből. És sajnos azt kell mondjam, hogy az Orbán kormány tudatos döntése, ami kárt okozott a magyar gazdaságnak, mert forrásokat vont el. És nem csak arról beszélünk, hogy tudott-e valaki pályázatot beadni, és a felzárkóztatáshoz szükséges feltételekkel élni, kihasználni, és azon módon támogatást szerezni, hanem Magyarország az említett Covid-válság utáni lehetőséget, akár az olcsó hitelt, akár a gyakorlatilag az egyszeri támogatás lehetőségét nem vette igénybe. Sok 10 milliárd vagy több 10 milliárd euró az, ami hiányzik a magyar gazdaságból. És akkor, hogyha ennek van helye, akkor van alapja, és abból lehetne a növekedésről beszélni. Természetesen én hozzáteszem azt, hogy más iparstruktúrában, mint ahogy most van.
Ha megjönne az Európai Uniós pénz, akkor azt önök szerint mibe kéne fektetni, hogy az értelmes legyen?
Elsősorban a tudás és az innováció segítésébe. Itt az elmúlt évek magukkal hozták azt, hogy tulajdonképpen az olcsó bér, az alacsony bér, a munkások, dolgozók alacsony szervezettségi lehetősége, és ilyen módon a kiszolgáltatottságuk a munkaadó felé, az egy olyan előnyt jelent Európában lévő befektetőknek, vagy ide jönni akaró befektetőknek, ami egyébként másutt Európában nincs meg. És ezért jöttek is ide. de hozzáteszem, hogy egyidejűleg lett ennek következménye is, mert ez is dugába dőlt, hogy így mondjam, mert azok az emberek, akik ezeken a munkahelyeken úgy érezték, hogy ez nekik nem kóser, ebben nem tudnak és nem akarnak részt venni, azok elmentek ebből az országból, kivándoroltak, és helyettük kellett hozni tízezrével, százezrével olyan embereket, akik az elhíresült akkumulátorgyárakban dolgoznak. És ez azt gondolom, hogy nagyon nagy tévedés, még akkor is, hogyha ebben az időszakban azt kell, hogy mondjam, hogy volt bérnövekedés, tehát ezt nem akarom eltagadni.
De, mi számít alacsony bérnek az önök megítélése szerint, vagyis mihez képest kellene emelni a béreket, az autógyári fizetéseket, úgy, ahogy szoktuk látni a boltok, kereskedelmi láncok fizetéseit, úgy, ahogy szoktuk látni, azokat azért alacsonynak, én mértékletesen mondanám.
A foglalkoztatás politikában egy érdemi változás zajlik le. Látványa egyelőre kevésbé van, hogy a kevésbé látszik, hogy a foglalkoztatottak száma csökken. Magyarul nő a munkanélküliség. De ami különösen jelen van, hogy ez Budapesten nem érezhető, a győri régióban nem érezhető, a többi régióban Magyarországon viszont nagyon is érezhető, és a bérek jelentősen alacsonyabbak, mint ebben az említett két területen. És nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a fiatalok, a pályakezdőknek az elhelyezkedési lehetősége alig-alig van, és ebből kifolyólag bizony azt kell mondjam, hogy növekszik a munkanélküliek száma.
Ha nő a munkanélküliség, akkor miért van nagyon sok területen kifejezett munkaerő hiány, vadásszák az embereket?
Azokat a munkafeltételeket, amelyeket az előbb említett, mondhatnám ilyen karvaj befektetők és beruházók, akik a szakszerve, hogy leegyszerűsítsem, hogy a szakszervezet ellenes és nem engedik, hogy megalakuljanak a munkás képviseletek, ezeken a munkahelyeken az emberek rettenetesen kiszolgáltatottak. Nem csak bér tekintetében, hanem a munkakörülmények tekintetében. Beszélhetünk nyugodtan most a Gödi elhíresült esetről, ahol életveszélyes körülmények között is dolgozhattak. A kormány tagadja, a Samsung ilyen szempontból nem tudjuk, hogy mit mond, eközben pedig betegek vannak, és az emberek rettegnek Gödön. Tehát ilyen szempontból, és más ugyanilyen hasonló tevékenységet folytató gyárakat említettünk, ahol nagyon elhíresültek azok a munkahelyi balesetek, ahol megfelelő védőeszköz nélkül esetleg, vagy más okok miatt, de egyébként szerencsétlen esetben elhunyt, vagy jelentősen megsérült emberekről beszélünk.
A politikának van dolga a szakszervezetekkel? A szakszervezet az egy tipikusan alulról induló harcban edzett társaság. Volt olyan magyar kormányzat, amelynek a parlamenti pacsoraiban ott ültek a szakszervezeti képviselők, de a munkások helyzete ettől nem lett jobb.
A demokratikus koalíció egyértelműen azt gondolja, hogy a politikának különösen most van dolga a munkás képviselettel. Az Orbán kormány első döntései között megszületett a sztrájktörvénynek az ellehetetlenítése. Ennek lényege, hogy ha ön sztrájkot szervez, akkor minden bíróság által bekövetkezett kárért ön felelőssé tehető, és önnek kell kifizetnie. Na most ebben a mai nagyon centralizált és diktatórikus országban, ahol élünk, könnyen születik ilyen döntés. Ma Magyarországon kimondhatjuk, hogy nem lehet sztrájkolni érdemben. Nem csak az előkészítése nagyon nehéz, hanem annak a következménye is, annak a megvalósítása is ilyen. Én azt gondolom, hogy ezt ilyen szempontból lehetőséget kell adni a szakszervezeteknek, nem csak arra, hogy például a tagdíj levonásának lehetősége legyen meg a munkaadó részéről, és legyen neki ez előírás. Másik oldalról viszont, amit legfontosabbnak tartok, hogy ez a munkásképviselet is jelentősen bővüljön az európai gyakorlatnak megfelelően a kollektív szerződés lehetősége. És ilyen értelemben jöjjön létre a munkaadó és a munkáltató között egy általános megállapodás, és nem pedig az a kiszolgáltatottság, amiben, hogyha valaki megszólal, azonnal ki is rúgják. Suzuki-tól kezdve sokáig mehetünk, ahol ez megtörtént.
Van, ahol mégse történik meg, a BKV-nál például nem szokott megtörténni, ott rendszerint van egy sztrájkfenyegetés, és úgy tűnik, hogy utána megoldódnak a dolgok. Korábban a rendszerváltás idején a vasutasoknál volt ilyen.
Ugye sok példát tudunk felhozni arra, hogy milyen volt korábban, vagy milyen a hozzáállása a munkaadónak, mondhatnám a BKV-nál a főváros vezetésétől, én el is várom, hogy empatikus legyen a dolgozókkal.
Nem nagyon van más választása, mert ha nincs, aki bejön buszt vezetni, akkor nincs, aki bejön
legyenek
buszt vezetni.
Legyenek azok ők, vagy legyenek a kukások. És ennek megfelelően is gondolkodnak, tehát ilyen szempontból én ebben én nem látok kivetni valót. Abban ellenben igen, amikor Dobrev Klára kezdeményezésére zajlott le az, hogy Nagyatádon, amikor bezártak egy üzemet, 60 embert úgy bocsájtottak el, hogy végkielégítés, bérkifizetés nélkül küldték el az embereket, és jogi képviseletet biztosítva, igenis kifizettettük az embereknek, mert ott nem hagyták, hogy a szakszervezet működjön. És éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy fontos jellemzője, és mondhatnám akár úgy is, minden párttól megkülönböztető álláspontja a demokratikus koalíciónak, hogy a dolgozók érdekképviseletével, a szakszervezetekkel, a parlamentnek van feladata, és ebben lépni kell. Többek között erről, amit említettem, a sztrájk törvényt.
Milyen lépésekkel tartanák szükségesnek átalakítani a magyar gazdaság szerkezetét, ha azt szükségesnek tartják átalakítani? Itt mindig a lépések a fontosak, az apró kis részletek.
Ugye a legfontosabb kérdést én abban látom, hogy először is vissza kell állítani a költségvetési felelősség helyzetét. És ne lehessen, ez azt jelenti, hogy ne lehessen pillanatnyi érdekek mentén a költségvetést módosítani. Miközben a Fidesz azt állítja, hogy nem módosította egy évben a költségvetést, arról, amiről ők döntöttek egyébként, akár évközben, ugye nyáron, eközben 97-szer módosították a rendeleti kormányzás tekintetében. Ilyet nem lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy ha a parlament, ahol a pártok összessége dönt arról, hogy a forrásokat mire használjuk fel, akkor annak megfelelően el kell járni, és itt nem a spórolás a cél, hanem az a feladat, hogy az adott területre, lásd, az oktatás és az egészségügy, ami kifejezetten vesztese lett az elmúlt éveknek, nem csak fejlesztési oldalról elmaradt minden gyakorlatilag, és már a beruházási válság alakul ki Magyarországon, bármit is mond Szijjártó Péter, és eközben pedig nem költenek eleget, és halmozódik az az adósság, ami akár a kórházaknál, akár az állami intézmények kifizetésénél megtörténik, vagy kialakul. Én ezért azt mondom, hogy az első és fontos lépés, hogy ez meglegyen. Kettő. Mondjuk ehhez még hozzáteszem, amit még Varga Mihály volt és az első között megszüntetett, arról, hogy a negyedéves beszámolót azt el kell készíteni. Azaz nem arról szól a történet, hogy mindig, ami éppen kialakult a negyedév végére, az a jó, hanem van tervünk, és ahhoz képest meg tudja mondani, hogy miben értek el.
Bocsánat, de van értelme éves költségvetéseket gyártani, amikor a világban olyan események vannak, hogy egyik napról a másikra teljesen át tudják alakítani nem csak Magyarország, hanem az egész régió gazdasági kilátásait.
Egyetértek önnel, az alkalmazkodásnak egyik fontos eleme lehet, és a költségvetésnek ez a folytatása, hogy mi azt gondoljuk, hogy szükség van ilyen gördülő tervezésre, több éves tervezésre, mert ugye azért mégiscsak a költségvetésben egy értékválasztás történik. Mit tartunk fontosnak? A nyugdíjasoknak repülőteret veszünk ajándékba, és kapnak egy darab betont, vagy kapnak 30 ezer forintos utalványt. Én a kettő közöttiből a tisztességes svájci indexálás mellett állok, és erre kell költeni a pénzt, és nem pedig repülőtér vásárlásra, meg Vodafone vásárlásra, amiből azt állították, hogy majd a nyereségből majd fizetnek a nyugdíjasoknak.
Na, de amikor értékválasztáson is azt mondja, hogy a nyugdíjasok vannak az első helyen, és svájci indexálás, akkor meg kell mondani, hogy ezt a folyamatosan növekvő pénztömeget milyen költségvetési sorról csoportosítaná át?
Én azt gondolom, hogy felírjuk az első sorba, és akkor nem kell átcsoportosítani.
De valahol el kell venni.
Tehát onnél kezdődik. Én azt gondolom, és a programunkban is ez szerepel, a demokratikus koalíció azt mondja, hogy márpedig a nyugdíj alkotmányos jog, vissza kell állítani a társadalombiztosítási kötelezettséget, és nem pedig az adható kategóriában van, amikor egyébként úgy dönthet valaki akár politikai értelemben, hogy akkor most kevesebbet fizetünk.
De hogyha az jog, akkor az be van betonozva.
Így van.
És az folyamatosan nő, ahogy így a van. Magyarország demográfiai helyzete változik, az egyre nagyobb pénztömeg lesz.
Így van.
Valahonnan ezt az egyre nagyobb pénztömeget el kell venni. hogyha nem kezdünk el pénzt nyomtatni, ami meg inflációt csinál. De honnan?
Szó sincs itt nyomtatásról. A bevételek és a kiadásaink egyensúlyát meg kell tartani. Itt jön az a része, amikor arra utaltam, hogy márpedig közvetett módon, de direktbe is mondhatjuk, az euró bevezetésének kötelezettsége második szabályként kimondja, hogy 3%-nál magasabb költségvetési hiánnyal nem lehet számolni. És egyébként ez akkor is igaz, hogyha bármely kormány következik, ráadásul most éppen ugye COVID-válság utáni enyhítés után most éppen ezzel a kötelezettséggel kell szembenézni a következő kormánynak, hogy így is, úgy is be kell tartani a 3%-ot.
Ha elfogadjuk, hogy minden költségvetés egyben értékválasztás is, és abban vannak pozitív értékek, preferált értékek az adott kormánynak, akkor kell, hogy legyen valami, ami kevésbé preferált. Akkor mi az, ami kevésbé preferált?
Én elsősorban azt gondolom, hogy a kormánynak sokkal kevesebb keresnivalója van a gazdaság napi területén.
Irányításban?
Nem, vagy olyan befektetésben. Ugye az elmúlt időszakból azt látjuk, hogy több ezer milliárd forintot költöttek valamilyen nagy beruházásoknak a támogatására. És nagyon büszkék arra, hogy jött egy nagy autógyártó cég ide, és az kapott több száz milliárd forintos támogatást, akár Szegeden, akár Debrecenben. Én azt gondolom, hogy, és ráadásul úgy, hogy ezekbe a gyárakba külföldről kell hozni a dolgozót, mert magyar munkavállalót már itt nem találnak, mert ennyi pénzért ilyen körülményeket, mert fontosak a munkakörülmények, már nem vállalják, és ennél sokkal jobbat találnak a határon túl. Na most ebből szerintem világosan következik, hogy egy sokkal szociálisabb, mondhatnám emberbarátabb, empatikus, az oktatásra, egészségügyre, mert eddig a nyugdíjakról beszéltünk, az embereket igazán és a családokat alapvetően érintő oktatási és egészségügyi kérdésekkel kell foglalkozni. Tehát ha a költségvetési sorokat elkezdjük egymás alá írni, akkor utána pedig ez következik.
De az oktatás meg az egészségügy az nem azonnal termel, az majd később fog termelni. Addig miből fogunk élni? Ha nem autógyárakat meg hozzávaló akkumulátort gyártunk, akkor önök szerint mit kéne?
Ez a gazdaság, ugye ki kell, hogy mondjuk, az elmúlt 10 év, ami az Orbán rendszer alatt történt, szándékosan nem mondom az első 5 évet.
16 az már.
Az utolsó 10 év, az lényegében az elvesztegetett évek sorozata. 2020-ig, 2015-től, ha tetszik, ha nem, ki kell mondanunk, hogy a világban és Magyarországon soha nem volt akkora pénzbőség és olyan jó gazdasági helyzet, mint ami akkor volt. Ezt a helyzetet az Orbán kormány elherdálta, nem vezette be az eurót, ami egyfajta biztonságot adna nekünk, éppen a ma meglévő kihívások közepette érkezzen az kívülről, belülről a gazdaságba, vagy egyáltalán a társadalomhoz, és ez sajnos már elmaradt.
De mit kéne termelni és eladni pénzért, hogy legyen bevételünk önök
Én
szerint?
Azt gondolom, hogy nem elsősorban a magyar államnak kell ebben gondolkodnia. Itt van a magyar államnak elsősorban a gazdaság számára feltételteremtő szerepe van. Az autópályák mellett meglévő ipari infrastruktúra lehetőséget teremt arra, hogy beruházások legyenek, és ehhez hinni kell abban, hogy holnap után nem változnak meg a szabályok, és nem hogy holnap után, hanem holnap. Tehát egyfajta bizalom kiépítésére van szükség, amellett, hogy az infrastruktúra felépítése, ami az állam szerepe, ezt megteszi, és ennek ismeretében pedig a vállalkozók el tudják dönteni, itthon is, itthoniak és külföldiek egyaránt, akik idejönnek és a beruházásokat elvégzik. Ettől még, bocsánat, lehet olyan helyzet, hogy valamit nagyon fontosnak tartunk, és bizonyos területekre nagyon nagy figyelmet fordítunk. Erre lehetőséget ad az Európai Uniós forrásoknak a felhasználása. Ilyen értelemben sajnos én nem látom az Orbán kormánynál azt a stratégiai kiemelt célokat, amivel most a stadionépítésen túl, de igaz, hogy az nem Európai Uniós forrásból készült, azon túl, hogy mi az, amiért megyünk. Ha ebből a szempontból mégis azt mondom, hogy kell, hogy egyre rámutassak, akkor az az autóiparhoz kötődő akkumulátorgyárak beruházása. De azt hiszem, hogy minden szakértő egyetért abban, hogy ilyen mértékű, egyoldalú megvalósítása ennek, az nem csak arra ad lehetőséget, hogy egy emelkedő piacon, és most tekintsünk el attól, hogy most a piac nem emelkedik, egy növekvő piacon, ez egy jó ötletnek is tűnhetett volna, de gondosabb gazdaként diverzifikálni kell, többféle lehetőséget kell megteremteni, mert ha csak egyfélét csinálunk, abból baj lehet. Bekövetkezett a baj.
De mi volna a DK szerint a szükséges második, vagy harmadik, vagy negyedik láb az akkumulátoripar mellé?
Nem nekünk kell kitalálni azt, hogy mi legyen ez. Ugye most éppen ott tartunk, hogy lejár egy Európai Uniós fejlesztési időszak, ugye 2027. január 1-ével új terv kell készíteni. Ebben kell közmegegyezésre jutni. De hogy nem a DK, hanem az én személyes véleményemként, korábban államtitkárként dolgoztam, és hol láttam olyan lehetőségeket, ami egyébként lehetőséget ad a gondolkodásra, és nem csak egy kormány politikai döntésétől vagy értékvállalásától kapcsolódik, az ilyen például, ami nélkülünk is megvalósult, vagy a kormányok nélkül is megvalósult, csak segíteni kellett, az az 1990 óta tartó töretlen autóipari fejlődés. Itt olyan óriás beruházások jöttek létre, amitől mindegy, hogy milyen kormány volt hatalmon, segítették ezt a folyamatot. Kettő. Ebbe a kategóriába tartozik, de kétségtelen, hogy kevés munkahely teremtésre ad lehetőséget, a logisztika, mert akárhogy nézzük, csövek, utak erre mennek, és akár 1000 évvel ezelőtti állapotokat nézzünk, akár 100 évvel ezelőttit, itt mennek át, és rajtunk keresztül mennek, és ez ilyen szempontból komoly lehetőséget ad a növekedésre a magyar gazdaságnak. A harmadik ilyen elem az, ami az energiapolitikához kötődik, és ma nagyon izgalmassá válik, az, ami a termál erőből következhet, mert ezek az energiák itt éppen a repesztési technológia nyomán új lehetőségeket hoznak, és szerintem itt a következő időszakra ezek nagyon fontosak lesznek. Ami nekem azt mondatja, PAS-2-t nem szabad megépíteni. Mert egyszerűen más van helyette, sokkal olcsóbban, tehát rosszat csinálnak. Ami a harmadik része az energián túl, az, hogy Magyarországnak van egy kifejezetten jól prosperáló ágazata, amit komplexen kezelve meg lehetett volna csinálni, vagy meg lehetne csinálni, és mi ez? Az, ami az egészségiparhoz kötődik. És ebben mindent beleértek. Beleértem a turizmustól kezdve, a gyógyszergyárak által, gyógyszergyárakon keresztül, az orvosi egyetemekig. Mind, ami van olyan ország, ugye európai országgal orvosi egyetem nem működik, és eközben nálunk több is van. És ennek a, ennek a lehetősége a számunkra kifejezetten nagy tartalommal bír, és én azt gondolom, hogy itt a következő időszak tervezésénél ezt figyelembe lehet venni.
Nehéz nem fölismerni, hogy a gazdaság működtetéséhez energiára van szükség. Van ötletük, hogy hogy lehet ezt az energiaválságot valahogy kezelni?
Elsősorban foglalkozni kell vele, és néhány döntést meg kell hozni. Amikor Oroszország úgy döntött, hogy fegyverként használja az energiához való hozzáférését Európának és nekünk is, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek felelősen végig kellett gondolnia, hogy azt nem teheti meg még egyszer sem Magyarország, sem Európa, hogy teljesen kiszolgáltatottja egyetlen országnak, aki kénye kedve szerint vagy elzárja a csapot, vagy megnyitja. Ugye az elmúlt évtizedben ennek volt több példája, háború nélkül is történt ilyen. Éppen azért viszont, hogy az energia biztosított legyen Magyarországon, ennek egy őrületes példáját látjuk, hogy amikor az emberek lehetőséget kaptak arra, hogy pályázatot adjanak be, és ebbe beleértem, bocsánat, a vállalkozásokat is, hogy a lehetőséget kapnak a napelemek használatára, olyan mértékű beruházásokat hajtottak végre, amit egyébként maga a rendszer alig-alig tud befogadni, sőt van, ahol nem is tudja befogadni. És éppen ezért én azt gondolom, hogy ha létrejön egy atomerőműnél, a paksi atomerőműnél nagyobb energiakapacitást biztosító napelem rendszer, akkor azt hiszem ezen az úton érdemes tovább menni.
De gázra akkor is szükségünk lesz, mert ha nem süt a nap, ki kell egyenlíteni a kieső termelést valamivel.
De ugye azt a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy akkor használjuk, és csak akkor kell használni, és ugye most e pillanatban épülnek is ezek a gázerőművek, ugye itt Magyarországon, és ennek a lehetősége adott. De nem ez az alapvető, a háztartásokat, nem ebből való ellátás az elsődleges cél és ennek a továbbfejlesztése. Én ezért gondolom azt, hogy Magyarország kormányának felelőssége az, hogy alkalmazkodjon az új helyzethez, ne hagyja magát kiszolgáltatva hagyni, és ilyen módon biztosítsa a magyar gazdaság és az emberek számára megfelelő energiállátást.
De milyen módon nem hagyja magát kiszolgáltatottá tenni egy kormány? Saját maga nem képes vezetéket építeni, ezt általában vállalkozások szokták csinálni. Akkor mi a más módja?
A vezetékek gyakorlatilag készen vannak. Ugye ráadásul a határkapacitások is megvannak, tehát gyakorlatilag sok helyről, sok oldalról el lehet látni az országot gázzal. Az országnak megfelelő gáztározói vannak, amelyek feltöltése lehetővé teszi, hogy azt az 5 milliárd, de összességében véve 10 milliárd köbméternyi gáznak a tárolására lehetőség van, hogy a nagyobb részének tárolására lehetőség van, ami biztosítja az ország működését. És ilyen szempontból látjuk azt, hogy a világban nem csak a csövön érkező energia, illetve a gázról beszélve most ad lehetőséget, hanem Európa kiépítette azokat a kapacitásait, ami az LNG fogadására alkalmas, és az hozzánk el tud jutni. Tehát ilyen szempontból inkább döntés kérdése az, hogy kiben bízunk jobban, meg árkérdése természetesen, hogy melyik energia, milyen energiát használunk fel ilyenkor.
Párhuzamosan a diverzifikáció jegyében használna orosz, meg mondjuk amerikai vagy katari energiát?
Én nem tartom lehetetlennek ezt.
Tehát üzleti kérdésként
kezeli? Én azt gondolom, ez üzleti kérdés. Az egy komoly probléma, hogy én azt tapasztalom, hogy a önmagában nem csak politikai, hanem a politika által támogatott üzleti döntések születnek, és több olyan közbe iktatott kereskedő van, akik drágábbá teszik nekünk a gázhoz való hozzáférést, mint amire egyébként szükség volna.
De hogyan lehet tudja egy kormány kiiktatni a közbe iktatott kereskedőket? Ez egy nagy nemzetközi piac, ott bárki kereskedhet.
Kétségtelen. Ugye Magyarországon, jól emlékszem, 23 ilyen bejegyzett kereskedő van, aki ezzel foglalkozik, és én ebből a szempontból híve vagyok annak a lehetőségnek, amit egyébként felszámoltak, hogy többféle, több szolgáltatótól lehessen vásárolni, de a minden esetre a kiinduló pontom az, hogy Magyarország létéhez, működéséhez mind a lakosság, mind a vállalkozási oldalon a szükséges energia biztosítható.
De hol látják Magyarország helyét a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban? Kelet, Nyugat, Európa, egyes európai országok, a nagy világ hol?
Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországnak, mint egy ilyen nyitott országnak, akinek nagyon fontos, hogy az által előállított termékeket, vagy az itt előállított termékeket lehessen exportálni, ebből a szempontból nagyon fontos, hogy jó kapcsolataink legyenek elsősorban Európával. Ebből is kiemelkedik ugye Németország, ahova az exportunk 60%-a körülbelül eljut, és ezért ezek a kapcsolatok nekünk nagyon fontosak. Erről gondoskodni kell. De természetesen új lehetőségeket is fel kell tárni, mert nem csak számunkra vannak kihívások, hanem egész Európa számára, hogy a dudás alapú gazdaságban és egy ilyen rugalmas, kisebb ország, mint mi vagyunk, az alkalmas lehetne arra, hogy valóban ne egy összeszerelő üzem típusú stratégiát hajtson végre, mint amit most csinálunk, hanem ehelyett igenis a tudásra, egyetemekre, az innovációra, egyetemek és vállalkozások közös innovációjára arra építő helyzetet állítsunk elő, és ezt érdemes lenne állami költségvetésből is támogatni, európai forrásokkal kiegészíteni. Szerintem ez az irány.
De egy államnak mi dolga van az innovációval? Az a nagyvilágban Kínát nem számítva, tipikusan ilyen üzleti kérdés. Kockázat van benne, el lehet a pénzt bukni. egy állam, hogyha ebbe beszáll, akkor akár el is bukhatja a 10 startupból 9-nek a pénzét?
Szerintem többet kell gondolnunk. Igen, az államnak lehetőséget kell adni, és támogatni kell az innovációt szabályozással és konkrét forrásokkal is.
Szabályozással vagy a szabályozás lehúzásával? Mert van, aki azt mondja, hogy az a mi problémánk, hogy iszonyat mennyiségű szabályozás van, míg mondjuk Kínában meg az Egyesült Államokban ennek csak a tizede van. Ezért ugye, ott mindenki jobban tud dolgozni.
Bontsuk ketté a dolgot, mert a önmagában, hogy a szabadalmak bejegyzése, azok használata, az ezelől biztos, hogy le kell építeni a gátakat. Ellenben az, ami miatt most ez sokszor szóba kerül, ugye az az AI ügye, hogy Amerika álláspontja, hogy már pedig nem szabad szabályokat felállítani, mert hogy Kína sem teszi, és ezért teljesen szabadrablás van, és az emberiséget kiszolgáltatják egy olyan folyamatnak, ami egyébként kifejezetten káros, és számomra sokkal szimpatikusabb az az európai megközelítés, ami megpróbál vigyázni az emberekre akkor, amikor erről a területéről beszélünk a gazdaságnak, ami előbb-utóbb ugye nem csak befektetőket vonz, hanem előbb-utóbb termelnie is kell, mert most pillanatilag csak öntik bele a mérhetetlen mennyiségű pénzt, ami az AI-t illeti.
Jó, de hogyha Európa vigyáz az emberekre, akkor nem kerülünk oda, hogy pontosan annyi európai mesterséges intelligencia ökoszisztéma lesz, mint ahány európai Facebook, európai Meta, európai Google, Európa, tehát semennyi se
lesz. Igen, igen, ez kétségtelenül így van, éppen ezért kell az innovációt támogatni, segíteni. Ugye Mario Draghi versenyképességi jelentése pont erre hívja fel a figyelmet, részben a szabályok leépítésére, vagy könnyítésére, másik oldalról pedig az intézmények megerősítésére, ilyen típusú támogatásra, de ez ilyen szempontból Magyarországnak ezzel kifejezetten foglalkozni kell, hogy a maga lehetőségeit ebből a szempontból legjobban használja ki, de a forrásainkat nem ebbe vagy nem erre használtuk fel, hanem Vodafont vásároltunk helyette. És pillanatnyilag nem látom, hogy ebből annyi haszna lenne a közjó érdekében a magyar embereknek, mint ami egyébként lehetne abból, hogyha egyetemeket nem elüldöznek ebből az országból, hanem ide csábítják őket, fejlesztik őket, és ennek eredményeként a világ első 100 egyeteme közé bekerülnek egyetemek. Én inkább ennek pártján vagyok, és ekkor erre mondom azt, hogy szakítanunk kell az összeszerelő országgal, és igenis a tudásalapú gazdaságra kell átállni.
Hol lenne piaca a magyar tudásalapú gazdaságnak, amikor van tudásalapú gazdasága az Egyesült Államoknak, talán még Franciaországnak, Kínának, tehát viszonylag nagyobb játékosoknak van?
Ott lehetne szerepe, hogy Magyarországon egyszerűen jobb élni tőle. És ez abból fakad, hogy nem az alacsony bérekre épít Magyarország gazdasága, hogy azért érdemes ide jönni és itt dolgoztatni vagy dolgozni, mert hogy mert hogy egyébként itt az embereknek nem túl magas a fizetése, hanem ehelyett az oktatás, a képzés, az egészségügyi rendszer fejlettsége az lehetővé teszi azt, hogy magasabb jövedelmek keletkezzenek Magyarországon, és lehet, hogy valaki innét akár otthon végzett munkával éppen dolgozik Stuttgarti munkaadónak, vagy onnét ide dolgoznak, de én azt gondolom, hogy amikor gazdaságról beszélünk, akkor nem 10 milliós piacról, hanem 450 milliós piacról kell beszélnünk, és ebben a magyar embereknek jó esélyeik vannak.
De ki termelni a profitot? Előbb volna az oktatás, meg a magas színvonalú egészségügy, de abból még nem jön ki profit, ugye ami a magas fizetéseket megtermeli.
Ugye pillanatilag azért ott tartunk, hogy a magyar költségvetésbe történő befizetés az nem elsősorban a profit megadóztatásából történik.
Kivéve az extra profit adókat.
Igen. De az is egy ilyen sundám-bundám olajozásból történik, hogy olcsó olajat vesz a MOL, és nekünk meg drágán eladja, de hát ez egy másik része a történetnek.
De van belőle pénz, és azt el lehet osztani.
Oké, de én őszintén szóval ezt snasznak tartom, hogy ez így történik.
Jó, de hogyha valaki csinál egy olyan üzletet, hogy olcsón tud venni, drágán tud eladni, hát az maga a kapitalizmus, nem?
Ekközben háborút finanszíroznak belőle. Tehát ciki szerintem az egész. De a lényegre visszatérve, Magyarországon elindult az adórendszer egy olyan irányba, hogy irtózatosan magas az általános forgalmi adó, ebből van a költségvetésnek a legnagyobb bevétele. A személyi jövedelemadó befizetéseket fokozatosan csökkentik most már évtized óta, hogy az emberek úgy érezzék, hogy a zsebükben több pénz marad, és ez az érzet keletkezik, még akkor is, hogyha az infláció viszonylag magas, de azt gondoljuk, hogy egyébként több pénzt kaptunk. Miközben a valóság, és én azt hiszem, hogy mostanra rájöttek az emberek, hogy a valóságos érték, amit ebből vásárolni tudnak, az meg fokozatosan csökken. És ez az, ami eljutatta az emberek oda, hogy ezt a rendszert le kell váltani, mert ez kifulladt ennek a működő képessége. Új rendszerre kell átállni, és sajnálom, hogy ennek a lehetőségét elszalasztottuk.
Tehát csökkentenék az általános forgalmi adót, cserébe emelnék a személyi jövedelemadót, és a társasági adót?
Nem tennék ilyet. Ugye
akkor egyelőre viszont lyuk lesz a költségvetésben.
Előbb-utóbb. Én azt gondolom, hogy úgy kell gazdálkodnunk, és olyan lépéseket kell tenni, ami előtt a legfontosabb döntéseket meg kell hozni. És szerintem társadalmi kiegyezés, közmegegyezés kell abban, hogy az euró bevezetésére törekszünk, és ma a magyar gazdaságban ugye körülbelül 90 ezer milliárd forintnál több a GDP, ami keletkezik. Ennek nagyobb része, illetve több mint fele az a magyar költségvetésben megjelenik, mint elosztható forrás. Hogy ebből mennyi a determinált, ami a nyugdíjakból és ezekre az intézmények működéséből fakadóan megmarad, illetve keletkezik és visz el. Itt van egy óriási tartalék, ami a magyar gazdaságban meglévő bizalmatlanságból, ami a korrupcióból, az állami korrupcióból keletkezett, hogy nagyon magas az a kamat kiadás, amit Magyarországnak ma fizetni kell. Ön is emlékszik rá biztosan, tavaly is több mint 3000 milliárd forintot fizettünk erre ki, az idén is ez így történik, és ebből kifolyólag ez olyan tartalék, ennek legalább a fele kétharmada, ami évente, ha nem kellene, hogyha ebben az országban a gazdaság szempontjából egy bizalmi állapot lenne, és teszem hozzá, egy versenyhelyzet lenne, ahol a gazdaságban a jobb nyer, és nem a haver, akkor az ilyen szempontból teljesen új helyzetet alakítanak ki, és azok a folyamatok, amelyek a költségvetés számára is fontosak, azok szerintem jó irányba indulnának el.
De közteherviselési ügyekben lehet közmegegyezést valahogy ácsolni azon kívül, hogy én fizessek kevesebbet, mindenki más meg többet? Mert ez nagyjából ezzel ért egyet mindenki.
Nem véletlen, hogy adó mértékéről szavazni népszavazást rendelni nem lehet, mert az van, amit ön is mondott. Ilyet nem lehet csinálni, ebben nem lehet közmegegyezésig eljutni, de azt meg lehet csinálni, hogy van néhány olyan, és itt az értékvállalás köszön vissza, hogy igenis el kell oda jutni, hogy, és én ezt képviselem, hogy azok, akik nehéz helyzetben vannak, akik helyzetüknél fogva kiszolgáltatottak, azok nem szabad, hogy teher legyenek a költségvetésnek, hanem egy emberközpontú európai magyar gondolkodás keretében őket segíteni kell. Ugye egy konkrét példát mondjak, az otthonápolásban dolgozókat el kell ismerni, hogy ők munkát végeznek. És ez ma nincs így. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a költségvetésnek ezeket a fontos tételeit össze kell tudni állítani, és ezt fel kell vállalni a következő kormánynak, hogy mi az, amikor azt mondja, hogy akár az elszámoltatás keretében visszaszerzett és elzabrált vagyont, azt visszaszerzi és azt tudja hasznosítani. Kettő, az Európai Uniós forrásokat hogyan tudja felhasználni, ez a fedezete ennek, és akkor a következő 7 évről már tudunk beszélni a beruházások fejlesztése nyomán, és ott van az a következő része, amivel már igazság szerint nehezen tudunk mit kezdeni, ami azokat a forrásokat érinti, amikor stadionépítés, vagy olyan külföldi országban történő beruházások végrehajtása, ami 10 milliárdokat vitt el értelmetlenül, ezeknek a feltételével eljutni odáig, hogy a parlamentben létrejön egy olyan konszenzus, az ellenzék vagy a kormány oldaláról biztosan, amire a társadalmi egyetértést maga mögött tudja. Idáig kell eljutni.
Ha kivezetné a haveri kapitalizmust, és a verseny dönteni el, hogy ki kap megbízást, ki a jobb, akkor ezt korlátlanul tenni? Az Európai Unió tagja vagyunk, és a mi vállalkozóinknál sokkal nagyobbak, sokkal erősebbek, sokkal gyorsabbak is bejöhetnének, ha szabad a verseny. A verseny vagy szabad, vagy szabályozott.
Nem tenném korlátlanul. A programunk, ami 150 pontból 150 oldal részletesen is ki van fejtve, és olvasható is benne, az államnak felelősséget kell vállalni bizonyos szabályok meghozatalában. És a példát akarok mondani, és nem Magyarországon kevésbé, de mindenképpen eszembe jut egy európai példa, ahol két nagy francia és egy német vasúttársaság, akik együtt akartak indulni, hogy versenyképesek legyenek a világban a beruházásaikkal, ezt az Európai Unió akadályozta meg, nem engedélyezte. És éppen ezért azt mondom, hogy az európai szabályokon is van mit módosítani, és a Magyarországon a magyar vállalkozóknak lehetőséget kell teremteni, és a lehetőséggel, aki a legjobban tud élni, azt kell támogatni, azt kell segíteni.
A Demokratikus Koalíció a saját gazdasági programjában értelmezi valahogy azt a divatos kifejezést, hogy fenntartható fejlődés? És ha igen, akkor mit gondolnak róla?
Egyértelműen értelmezzük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a rettenetesen felzaklatott világban, ami most van, azzal, hogy a körülöttünk megválasztott vezetők egyszer csak úgy döntenek, hogy olyan vámokat vezetnek be, vagy olyan vámot vezetnek be, ami számos vállalkozó vagy ország számára hátrányos. Amikor olyan háborús viszonyok alakulnak ki, akár közelünkben, akár távolunkban, ami egyébként ezt befolyásolja, ez mind abba az irányba kell, hogy mutasson, hogy Magyarországnak figyelni kell minden ilyen részletre, és akár az élet bármely területén kezd el valamit segíteni, olyan tegyen, amit egyébként fenntartható módon tud megoldani. És ezért biztosan vannak az életnek olyan területei, amit az államnak ki kell választania. Én ilyennek tekintem a zöld átállás ügyét, amit folytatni kell, mondom így, érdemes ezt támogatni, mert közkeletű módon azt mondom, hogy már pedig az a legjobb energia, amit nem használtunk el.
Igen, de hogyha valakinek azt mondja, hogy az a legjobb energia, amit nem használunk el, és az az illető éppen akkor fázik, akkor ezt hogy lehet neki elmagyarázni úgy, hogy a végén örüljön is neki?
Én úgy tudom elmagyarázni neki, hogy a Demokratikus Koalíció álláspontja, hogy az a ma Európában európai forrásként beragadt pénzünknek a nagy része, vagy egy jelentős része, 1 millió panellakás felújítására szolgál, ahol nem csak a szigetelésről, a nyílászárók cseréről, a rendszer megújításáról kell beszélni. Ennek a feltételei megvannak. Ez mind a gazdaság számára egy termelőképes lehetőség. Kisvállalkozások ezrei számára biztosítana lehetőséget, és nem csak a nagyon nagy stadionépítésre kiképzett nagyvállalatokat támogatja. Másik oldalról pedig, vagy másik csoportként 500 ezer nem panel, hanem valamilyen ház típusú, családi ház típusú épületeknek a megújítására szolgál, mert mondhatnám azt, hogy Lázár János korábban ezt megszüntette azzal a döntéssel, hogy az állami épületekbe, állami megrendeléssel kiosztható forrásként ezt ott elköltötték, és ezért az emberek magukra maradtak. És pont ekkor következett be az a gazdasági energiaválság, ami egyébként rengeteg kárt okozott az embereknek, és megfizettetik velük ennek az árát, mert tévedés ne legyen, mi fizetjük ennek az árát.
Hozzányúlna a lakossági energia árakhoz? Vagy azt mondaná, mert ameddig dotált, addig nincs fogyasztási korlát. Mert az ember azt mondja, hogy nem én fizetem a teljes árat, nyugodtan használhatok, amennyit csak akar.
De ugye legyen világos, mi fizetjük ennek az árát, legfeljebb nem közvetlenül, hanem akár olyan áron, amit említett ön is, hogy a az olcsó olajból származó előnyként, ezt így hallgatólagosan tudomásul veszük, extra adóként elvonva a rezsi alapba való visszatöltéssel.
És minden hónapban megnézzük a számlán, hogy mennyi hogy fizetett mennyi helyettünk
volt az,
valaki
amit
más.
Helyettünk kifizetett az állam, miközben bemegyünk a kisboltba, ott pedig a 27%-os áfa mellé még van egy 5%-os kereskedelmi adó, ami azt jelenti, hogy valójában 32%-os áfát fizetünk minden vásárlásnál.
De tiszta helyzetet teremtenének, kerüljön minden annyiba, amennyibe az valójában kerül?
Én ez azt mondom, hogy lehessen látni.
Lesznek akkor meglepetések.
Odáig mondjuk ki, hogy tiszta helyzetet kell teremteni, és az elmúlt 20 évben, 30 évben mindig volt valamilyen gázártámogatás, vagy politikai programként rezsicsökkentésnek hívni valamit. És ennek megfelelően szerintem azokat, akik rászorulók, akiknek ez igazán nagy lehetősége, vagy igazán nagy fájdalmat okoz, mert döntenie kell, hogy gyógyszert, fűtést, rezsiszámlát fizet be, vagy pedig más, azokat pedig segíteni kell. És ma ugye a vállalkozások vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben e tekintetben.
Mert teljes árat fizet.
Mert ők a teljes árat fizetik, és ennek következményeként mindent érvényesítenek is az árban, és ez nem csak a szolgáltatások terén valósul meg, hanem az élelmiszerárakban, és látjuk, hogy mi történt az utolsó 2-3 évben, minden duplája lett. Tehát sokkal többbe kerül nekünk, sokkal nagyobb a kiadásunk, mint amennyi bérben bevételünk lett. Ebből kifolyólag kevesebbet tudunk vásárolni a bérünkből.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varjú László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.